És én köszöntök mindenkinek, jó reggelt kívánok ezen a második advent vasárnapon. És az advent, ahogy Máté mondta, az a szezon, amikor előre tekintünk, és várakozásban vagyunk. Várunk az Úr Jézus Krisztus, és várunk a karácsonyt. Várjunk, amikor a család együtt lehetünk a karácsony fa körül, és ünnepeljünk a szeretteinkkel, és ott békességben vagyunk. Várjunk a karácsonyt. Karácsonykor az egész világ lelassul, és elcsendesedik. Az első világháborúban, ugye a katonák is elcsendesedtek. A franciai, és a német, és ha jól tudom, a brit katonák is karácsony szentestén, karácsony napján letették a fegyverüket, és azt mondták, hogy ezen a napon, karácsonykor nem fogunk mi lövöldözni egymásra, hanem békesség van ezen a napon. Emlékezünk a karácsonyra. Ahol tündi felnőtt Gyoma Endröden, egyszer egy évben a hatalmas nagy gyomai református templom tele van emberekkel. Tele van a nagy templom ezen a napon, amikor az összes város majdnem, mintha az összes város összegyűlne, hogy várják a kisgyerekeket, hogy előadják a jelenetet, amikor Jézus Krisztus megszületett Jeruzsálemben, vagy Betlehemben 2000 év ezelőtt. És mindig a legaranyosabb jelenet az, amikor a kisgyerekek felöltözve, mint pásztorok, bevonulnak, és mennek a betlehemi jászlóba, hogy imádják a kis dedet. És az egyik ige vers, ami erről beszél, az amikor az angyalok megjelenik ezek a pásztoroknak, akik kint tanyáznak. És az angyalok elmondják ezek a pásztoroknak, hogy kit is fognak keresni, vagy találni abban a kis jászlóban. És az angyal elmondja a pásztoroknak, hogy ki ez a kis ded. Lukás 2-ben olvasunk erről, a 12. versben, és azt mondja, hogy következő. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepolyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyalal, aki dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. A karácsonyi ígéret arra szól, hogy Isten majd elküldi az ő fiát, aki meg fog születni ebben a világban, és egy kis ded lesz, de ez egy kis ded, ő lesz a békesség fejedelem. Ez egy 600 éves ígéret. Isten ezt elmondta az Ézsiás profitán keresztül, hogy küldöm az én kis ded, a kisgyerek, aki ő lesz a békesség fejedelem. Erről olvassuk az Ézsiás könyvében, 9. fejezetben, 5. és a 6. verset. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Nagyon jó ismerjük ezek a szavakat, ugye? Mert ezek a szavakat megjelenek a Handel Messiásban, egy lenyűgöző, gyönyörű, szép kórusmű, amit Handel írt ezek a szövegekre, hogy jönni fog a világban, és meg fog születni a békesség fejedelem. Karácsony mindig egy nagyon fontos része volt az európai kultúrának, és mindannyiunk úgy nőttünk fel, hogy ezek ilyen természetes dolgok, mindig hallottunk ezek a dolgokról. A mai világban is nagyon fontos a békesség. És a mai világban is ez a békesség, ez különös nagy hangsúlyt kap. Azért, mert a nagyvárosokban világszerte, ami jóval nagyobb, mint Budapest, New York, vagy London, vagy Párizs, ezek a városok, ezek multikulturális városok lettek. Millió ember, millióféle emberek vannak, aki sok bőrszínűek vannak, és ezek az emberek külön laknak egymáshoz. Ezek az emberek, akik nagyon mások, és egymással dolgoznak, vagy ugyanabban a boltban bevásárolnak, vagy ugyanabban a társasházban laknak. És a mai emberek emiatt nagyon fontosnak tartják, mindannyiunk nagyon fontosnak tartjuk a békességet, és mindannyiunk erre vágyunk. És készek vagyunk mindent megtenni, hogy legyen békesség köztünk. Ez a mai generáció nagyon másképpen gondolkoznak a békességről, mint régebben. Mondjuk az elmúlt 20 évben, nem tudom mióta, de egy másik generáció már fölnőtt. És nagyon kevés ember úgy tekint Jézus Krisztusra a mai világban, hogy ő a békesség fejedelem. Azt be kell látnunk, hogy mi ma Európában, Amerikában egy poszt-keresztény társadalomban élünk. Az iskolákban, világszerte, a médiában teljesen másképpen beszélnek, másképpen tanítanak a békességről. Ugyanazt a szót használják, békesség, csak más jelentenek azzal a szóval. Mindenki a békességre vágyik, és abban reménykednek mai világban, hogy ha toleránsok vagyunk egymással, akkor egymás közt majd megvalósul a békesség és az egység az emberek közül. A toleráns a kulcs szó. És ebben a világban a legnagyobb bűn az, amikor valaki azt gondolja magáról, hogy neki igaza van, és semmiért nem kell tolerálni a másikat, mert neki igaza van, vagy azt gondolja magáról, hogy ő jobban látja a dolgokat, mint a többiek, és emiatt lenézi a másikat. Tehát ítélni és kirekeszteni valakit, az olyan, mintha egy rasszistának lenni. A politikai korrekt mozgalom, vagy a PC mozgalom azt állítja magáról, hogy inkluszív, amit azt jelenti, hogy mindenkit elfogadjunk és befogadjunk. A PC mozgalom úgy tekint magáról, hogy mi vagyunk a békesség fejedelme, majd mi hozzunk a békességet a világra, és ez a mai ember, nagyon sok ember ebben reménykedik, hogy majd megvalósul a békesség ebben a multikulturális világban. Tehát ez a PC a mozgalom és a kereszténységnek mind a kettő ugyanaz a cél, de közös a célunk, mi keresztények és a PC mozgalom mindannyiunk szeretnénk, hogy békesség és szeretet legyen ezen a világon. Különösen karácsonykor. És azért gondoltam, hogy ide behozom ezt a témát karácsonykor, adventkor, amikor az egész világ, mint az első világháborúban, és hagyd mondjam, hogy mintha egy kulturális háborúban élünk a mai világban. Mind a kettő akarjuk a békességet, csak nagyon másképpen beszélünk erről. Tehát én szeretném, hogy ma reggel megnéznénk, hogy mennyire hasonlítunk egymásra, de mégis mik ezek az óriási különbség a Jézus Krisztus, aki a békesség fejedelem, és a PC mozgalomnak a tolerancia békesség. Tehát menjünk az Úrhoz, imádkozunk, és kérünk, hogy ő szóljon hozzánk, hogy ő hozzon békességet a mi szívünkben, a mi családunkban, a társadalomban. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, mi szeretnénk téged ünnepelni ma reggel, és jobban érteni, amiről az előbb énekeltünk, hogy te vagy az Úr, te vagy a Király, és te vagy az, aki hozol a békességet a mi szívünkben, te vagy az egyetlen remény ennek a világnak, és hogy hívsz minket, hogy vigyünk ezt a jó hírt, hogy legyen szeretet és egység ebben a világban. És Úr Jézus Krisztus, láttad az én szívemet, hogy ez egy nehéz téma, amiről most fogunk beszélni. én nagyon kérlek, hogy használd fel ezt mindannyiunk a szívében, hogy megérthessük a másikat. Megértsük, hogy mit jelent ez a PC mozgalom, és hogy mit jelent, hogy Krisztus a békesség fejedelem, hogy milyen sok hasonlatosság van, de mégis különbség vannak. Úr Jézus Krisztus, én nagyon kérek, hogy de szólj hozzánk, de látod, hogy milyen könnyen tudnék elrontani a dolgokon. Nagyon kérek, hogy add a de szavadat, szavakat. Hogy tudjam téged képviselni, hogy tudjam téged ünnepelni. Nagyon kérek, hogy segíts nekem, tölts be engem a szent lelkeddel, hogy érthető legyen az, amit itt akarok mondani. Köszönöm, hogy ezt kérhetünk a te nevedben. Amen. De hát nézzük meg először, hogy mit is állít ez a PC mozgalom, a PC korrektség. Tehát nagyon, nagyon nemes a cél, ahogy már mondtam, ennek a multikulturális mozgalomnak. Nagyon értékelem azt, hogy ők nem akarnak, hogy senki úgy érezze magát, mintha kirekesztett lenne. Vagy nem akarják, hogy senki úgy érezze magát, hogy elnyomott. Vigyáznak ezek az emberek. Tehát a mai emberek sokat beszélnek az emberek emberi jogukról. És az alap emberi jog az, hogy mi szabadok vagyunk. Mi szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk azzá válni, és lenni, és úgy élni, ahogy szeretnék. Ez az alap a PC mozgalomnak. És egy, ami nem szabad, az megbántani, vagy másokat megsérteni. És ez mindenkire igaz. Mindenkinek szabad élni, tanulni, utazni, ahol csak szeretne. Most nem ebben a járvány szezonban, de en bloc. De ne legyenek határok, vagy korlátok az életünkben. Tehát globálisan kell gondolkozni. Tehát az életünk legyen határtalan és korlátlan. És ezek nem csak aranyos szavakat, amit szokták használni a reklámokban, a mobiltelefon reklámokban, ezek ilyen kulcs szavak ennek a PC mozgalomnak, hogy az életünk korlátlan és határtalan az életünk. De mit jelent, hogy az életünk korlátlan? Hát, ha valaki szeretne egy azonos nemű kapcsolatban élni, akkor miért ne? Ha nem bánt senkit vele? Vagy ha valaki a másik nemnek a testében szeretne élni az életét, akkor miért ne legyen transgender, ha ezzel nem bánt senkit? Vagy ha valaki nem szeretne végig hordozni egy kisbabát a méhében 9 hónapon keresztül, akkor miért kellene azt csinálni? Ő szabadon dönthet az ő saját teste fölött. Azok a dolgok, amit eddig korlátoztak minket, azok a dolgoktól kell megszabadulni. De ne gondoljunk azt, hogy van valamilyen elfogadott elkölcsi alap, ami mindenkire érvényes. Például mondjuk a kereszténység és a zsidóknak a 10 parancsolatát. Vagy ne legyenek olyan elvárások felénk, mint házasság, vagy mint családban élni. Ez kinek az elvárása? Ezek a dolgok, ezek csak korlátok, és ezek szétválasztanak minket egymástól. Így gondolkoztak régebben a vallásos emberek, de ma nem kell így gondolkozni. Tehát a PC mozgalom azt mondják, hogy merjünk kérdőjelezni mindent. Nincsenek objektív mércék, amihez tudunk mérni magunkat. Ilyesmi nem is létezik. Ez csak egy embernek a kitalációja. Minden relatív, minden a kultúrtól függ. A társadalom határozza meg a szabályokat, és amit a társadalom mond, mint szabály, próbáljuk azokat betartani, hogy ne bántsunk egymást. Tehát tolerálni kell egymást, és nem ítélkezni. És amikor ez sikerül, akkor békesség lesz, egység lesz ebben a multikulturális világban, a sok bőrszínű emberek között. Akik hisznek ebben a multikulturális vízióban, egyfajta utópiában hisznek. Szeretnék megvalósítani egy olyan társadalom, ahol mindenki szabad, mindenkit szeretjük, és mindent megteszünk, hogy ne sértsünk senkit, és ne nyomjuk el senkit, ne bántsunk senkit. És emiatt különös védelmét megérdemelnek a homoszexuálisok, a transgenderek, a nők, feketék, bevándorlók és a muszlimok. Ez nagyon fontos része ennek a PC narratívának. De miért pont ők, miért pont azok az embereket kell védeni? Azért, mert ezek az emberek, ugye, eddig ők voltak kirekesztve a társadalomban. Eddig őket nyomták le. És nekünk, társadalomként, az a mi dolgunk most felemelni ezek az embereket, és segíteni őket. Ők voltak a nyugati társadalom periférián eddig. Elnyomták őket. De ki csinálta ezt? Milyen embercsoport elnyomta ezek a másik embercsoportokat? Hát azok, akik eddig hatalomban voltak, akik uralkodtak a nyugati társadalom fölött. A mai világban úgy hívják őket, hogy ők a hegemoni. Ennek a PC narratívának fontos szavak vannak, ami nekünk meg kell érteni, meg kell ismerni, hogy ki a hegemoni, ők kicsodák ebben a PC narratívában. Hát azok a fehér férfiak, akik születtek ezek a nyugati országokban, és rendelkeznek keresztény hátterükkel. Ők nyomták el a többieket. Pénzügyileg kifosztották őket sokféleképpen, hatalommal kifosztották őket, vagy esetleg szexuálisan megbántalmazták a nőket. Rasszisták. És a PC gondolkodásban bíztatják az embereket, hogy számoljál meg, hogy hányféleképpen voltál kirekesztve a társadalomban. Ez úgy hívják, hogy intersectionality. Ezek nemzetközi szavakat. Lehet, hogy a magyar nyelvben nem annyira használjuk, de egész Európában, a médiában, mindenhol használják ezek a szavakat. Hogy számold meg az intersectionality az életedben. De például, hogyha nő vagy, ha fekete vagy, ha bevándorló vagy, ha homoszexuális vagy, ha muszlim vagy, akkor ötször voltál kirekesztve eddig a társadalomból. És ez fontos, hogy ezt tudomásul veszünk, hogy a rasszisták elnyomták téged. És emiatt nagyon sokan úgy tekintenek magukról ebben a világban, hogy ő egy áldozat. Hogy a hegemoni bűnt követtek ellenem. És én nem tudok előre haladni az én életemmel, hogy én szerenék miattuk. Tehát mások a hibások. És ebben a PC narratívában bátorítanak mindenkit, hogy gondolkodjanak azon, hogy neked nem csak egyéni identitásod van, hanem neked egy csoport identitásod van, de egy valamilyen csoporthoz tartozol, és ez, ami legfőképpen meghatároz téged, aki vagy. És emiatt nagyon sokan úgy tekintenek magukról, mint egy áldozat. Tehát a politikai korrektség mozgalom, ez a PC mozgalom úgy látják magukat, hogy ők harcolnak a kirekesztett emberek jogukért. Vívnak egy harcot az igazságszolgáltatás nevén, és meg kell állítani mindenkit, akik megsértenek és megbántanak másokat. Különösen ez a hegemoni csoport. És ezen a ponton, és pont ezen a ponton, a PC mozgalom úgy kezd hangzani, mint a kulturális marxistáknak. forradalmat vívnak a fehér férfi ember csoport ellen. El kell venni a hatalmat, a kontrollt, a pénzt, a média, mert eddig mindent az ő kezükben van, és adni a szegényeknek és az elnyomatnak. És nekem ez az egész úgy leesett a tantusz az elmúlt hónapokban. Én már régóta tudtam a posztmodernizmusról, a toleranciáról, de nem régen leesett, hogy ez a kulturális marxisták, ők ugyanazt csinálják. És az egész, amit csinálnak, ezen a PC mozgalomon múlik. Ez a két dolog, ez nem két különböző dolog, ez olyan annyira illenek egymáshoz, mint egy kéz és egy kesztyű. És egymás végighajtják ezt a narratívát. Azt hiszik, ha a forradalom sikerül, akkor lesz békesség, akkor lesz szeretet, akkor lesz szabadság és egység az emberek között. Ez az, amit viszi előre ezt a narratívát. Valahogy a tolerancia elveszítette a toleranciát az évek során, mert csak azokkal tudunk tolerálni, akik ugyanúgy hisznek, mint mi. Tehát azok, akik nem értenek egyet a PC gondolkodással, azokat el kell venni a szólás szabadságukat. Ne engedjük, hogy ők felszólaljanak a médiában. Addig kell leégetni a városokat a békesség nevében, és mindent visszaszerezni, amit ők ellopták tőlünk. És így fogunk kialakítani ezt az utópiát. Mert ez a vízió a multikulturális világnak. És ez, amit rémisztő, amit látjunk a hírekben nap, mint nap, amit zajlik körülöttünk, olyan, mint egy háborúban lennék most. A békesség nevében. Mindenki ezt akar. Ezen a ponton azt kell, hogy mondjam, hogy Jézus Krisztus nincsen meglepődve ezen. Abszolút nincsen meglepődve ezen. A PC gondolkodás lemásolja a keresztény sok mindenben. A PC gondolkodásban sok-sok minden hasonlít a kereszténységre. És erről szeretnék most ezt kicsit kifejteni. A kereszténység az egyik világvallás, ami igazán multikulturális. A kereszténység igazán multikulturális. A kereszténység az egyetlen vallás, ami megjelenik nagy számban minden kontinensen a világban, nagy létszámokban, Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában, mindenhol. És ez a kereszténység az egyetlen egy vallás, ami be tudott illeszkedni az összes kultúrákban világszerte, mert tiszteli a kultúrát, tiszteletben tartja a kultúrát. És ez kontrasztban van mondjuk az iszlám hittel. Az iszlám hit csak egy pár kontinensen van világszerte, és ahova az iszlám hit terjed, az mindig ugyanúgy néz ki, nem változik. Egy meccset Kanadában vagy Zimbabwe ugyanúgy néz ki világszerte. A kereszténység mindig másképpen néz ki minden egyes kultúrában a világban. Mint keresztények, mi is hiszünk egy multikulturális utópiában. Hogyne? És mi hiszünk ezt, hogy az Isten ezt meg fogja valósítani, nem a mi időnkben, hanem a mennyországban. Tehát nézzük meg Jelenések 5:9-10, ahol a Biblia beszél erről a multikulturális utópiában. És egy új éneket énekeltek eképpen, méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak a pecsétjét, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből, és nyelvből, minden nemzetből, és népből, és a mi Istenünk papjaival és országa népével tetted őket, és uralkodni fognak a földön. Milyen gyönyörű, szép képet fest a Biblia a mennyországi multikulturális utópiáról. Ott lesznek minden ember, minden nyelvből. És gyönyörű szép lesz az emberiségnek a sok színűség. Mi ebben gyönyörködünk. a PC próbálja hasonlítani a kereszténységben abban is, hogy ne ítélkezzünk a más ember fölött. Jézus Krisztus nagyon keményen tanított az ítélkezés ellen. De a keresztény elfogadás az nem ugyanaz, mint a tolerancia. Nem ugyanarról beszélünk. Hasonlít egymásra, de mégsem ugyanaz. A tolerancia szó régebben azt jelentett, hogy én tűröm a másik embert, vagy elhordozom a másik embert. De valahogy ez a tolerancia szó ma azt jelenti, hogy én tisztelem a másikat. Ugye a focisták szokták hordani respekt a karjuk. Vagy a vállukon, hogy respekt, az a lényege a mai világnak, hogy toleráljunk és tiszteljünk a másik embert. A toleranciának az alapgondolat az, hogy azért nem ítélkezek a másik fölött, és azért nem lenézem, és azért nem gondolom, hogy valamit rosszot csinált, és azért nem vagyok kirekesztő, és azért elfogadom a másikat, amilyen. Mert nincs olyan mérce, amivel tudnám megítélni, hogy valamit jó vagy rossz, amit ő csinált. Ahogy már mondtuk, ilyen kategóriák nem is léteznek, hogy jó vagy rossz. Ne gondoljunk ilyen kategóriákban. Az elkölcs az egy teljesen privát ügy. Mindenki döntsön el magának, hogy hogy akar élni. A PC narratívában így hangzik az elkölcs. Hát személy szerint én nem lennék transgender. De ki vagyok én megítélni egy másik embert, ha ő transgender akar lenni? Ki vagyok én megítélni, hogy ez jó vagy rossz? Ha ez boldogát tegye őt, akkor ő úgy éli, ahogy ő szeretne. És sokszor hallom, ebben a PC narratívában, hogy az emberek idézik Jézus Krisztus, és alátámasztja azt, amiben hisznek. Például a hegyi beszédben, a Máté 7:1. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. És ez a kedvenc Biblia vers sokaknak. De Jézus valójában mit is tanított az ítélkezésről? Tovább kell olvasni. Nem szabad kirángatni egy verset a kontextusból. De végülis Jézus Krisztus mit is tanított az ítélkezésről? Jézus soha nem mondta azt, hogy ne mondjál semmit a másiknak, ha valamit rosszul csinált. Sőt, Jézus feltételezi azt, hogy amikor valaki rosszat csinált, akkor szólni fogunk a másiknak. Máté 18-ban azt olvasunk, Jézus ezt tanított nekünk, hogy ha pedig vétkezik ellened a testvér, menj el, és négy szem közt nincs meg. És ha meghallgat rád, akkor megnyerted a testvéredet. De Jézus bíztat, és segít minket abban, hogy hogyan szólunk a másiknak. Hogyan szólunk a másiknak. És Jézus óv minket, nagyon óv minket a büszkeségtől és a lenézéstől. Ezt ne csináljunk. Tehát folytassuk Jézus szavait. Hogyan óv minket? Úgy, hogy felhívja a figyelmünket a mi saját bűnénkre, amiről az előbb beszélt Máté, hogy ez mindig legyen a mi szemünk előtt, mindig. És össze kell hasonlítani az én bűnémet a másik embernek a bűnével. És milyen arányban lesznek az én bűn és a másik embernek a bűné. Nézzük meg ezt az arányt. Máté 7:7-2-5. Tehát ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Vagy hogyan mondhatod testvérednek, hadd vegyem ki a szálkát a szemedből, miközben ott a gerenda a saját szemedben? képmutató keresztények. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehest testvéred szeméből a szálkát. Mi az arány? Az én bűneim a másik emberhez képes? Jézus azt mondja, hogy a mi bűnék, az én bűnék olyan, mint egy gerenda. Hatalmas egy gerenda, és az a másik embernek a bűne olyan, mint egy pici szálka. És Jézus azt mondja, ez mindig igaz lesz. A de bűneidhez képes, amit ő vétkezett ellened, olyan, mint egy gerenda, egy szálkához képes. És Jézus több helyen tanít erről, hogy a mi bűnünk 10,000-szer több, mint a másiknak a bűn, amit ő követett ellenünk. Jézus bíztat minket, hogy ez az igazi szeretet, amikor felszólalunk a másiknak, elmondjuk nekik szeretetben, és nem maradunk csendben. De amikor felszólalunk, akkor ez szeretetben tegyünk ezt meg. És ez az első óriási, radikális különbség a PC narratív és Jézus Krisztus, mint a békesség fejedelem között. Hogy szólaljunk fel. Szólás szabadságunk van, sőt, szólás kötelességünk van a testvérem felé. De milyen alapján merünk szólni a másiknak, hogy valamit rosszul csinált? Van egy valamilyen objektív mérce, és ez a második radikális különbség a kettő között. Kereszténység tanít, hogy van egy szép, jó, igaz mérce, amire tudunk mérni, hogy valaki rosszat csinált, vagy nem. Egy pár verssel később, Máté 7:12-ben Jézus beszél erről a mércéről. Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben úgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a proféták. Úgy szokták hívni ezt, hogy ez az arany szabály. Tehát úgy tegyél másokkal, ahogy te szeretnél, hogy ők tegyenek veled. És Jézus azt mondja, ez az, amit összefoglalja az Istennek a törvénye. Ez a legfontosabb. Szeresd másokat úgy, ahogy szeretnél, hogy ők szeressenek téged. És Jézus hozzáteszi, hogy ez az Istennek a törvénye. Ez nem egy kitaláció az emberek részéről, ez az aranyszabály, ez egy törvény, ez létezik. És amikor ezt mi megszegjük, akkor érezzünk annak a lelkiismert fudrás, mert én valójában megszegtem az Istennek a törvényét. Tegyünk másokkal, hogy szerint, hogy ők tegyenek veled. Egy pár nap ezelőtt itt voltam az épületben, szombat reggel bejöttem, és volt egy fiatal srác, 25 éves, aki egy hajléktalan, aki itt lakik az épületnál. És 2 vagy 3 év ezelőtt volt egy másik idősebb bácsi, egy hajléktalan, aki megfagyott télen. És mi ismertünk őt. És nagyon fájdalmas volt látni, hogy ő meghalt azon az estén, megfagyott. És itt van egy 25 éves férfi az épület tövében, és láttam, ahogy ön felkelt, és összepakolta a cuccát, és elment. És annyira rossz volt látni, és nem tudtam, mit csináljak, hogyan tudom segíteni. És gondolom, hogy ha az én lennék, akkor mit akarnék? És nagyon nehéz volt. Oda mentem hozzá, próbáltam beszélni vele, nagyon-nagyon csendes volt, alig szólt hozzám. Kértem, hogy akarsz bejönni egy meleg tejáért, beszélgessünk. Csak összefogta a cuccát, és elment. De a kereszténység bíztat minket, hogy tegyünk másokkal, hogy ők szeretnék, hogy tegyenek velünk, és ez egy szabály, ez egy törvény, ez létezik, ez igaz. Egy társadalom nem tud élni szabályok és törvények nélkül. De a kultúra, a társadalom képtelen saját magának ezeket megszavazni. A kultúrán kívül kell egy objektív mérce, amit igaz minden emberre, minden társadalom, minden időre. hogy mindenki tartja magához ehhez a mércéhez. Mert ez nagyon segít a békesség eléréséhez. Nem tudjunk csak a saját életünk élni, ahogy szeretnénk. Hallottam egy jó kis sztori ezen a héten, hogy volt egy régi halászhajó. Ott a tenger közepén vannak. És a régi halászok ott voltak, és az egyik bácsika lement az alján az ő saját kis szobában. Becsukta az ajtót, és fogta a kalapácsot, az ásót, és kezdett ásni az ő szobájában alján egy lyukat. És nagyon kezdte verni a padlót. És a többiek kopogtak az ajtót. Hey, bácsi, de mit csinálsz? Hagyjatok engem békén! Szétverem a padlót, ez az én hálószobában. Csinálhatok, amit én akarok ebben a hálószobában. Kicsit furcsán hangzik, de a privát ügyünk az nem csak az én személyes kis privát ügyem, ez mindenkit érinti. Mindenkit érinti, mint azon a hajon, amit csinálunk. Szükségünk van ezek a szabályokra, mindenkire érvényes. Jézus Krisztus azt állította magáról, hogy ő a békesség fejedelem. Tehát nem mindegy, hogy kinek hiszük, hogy milyen békességet kínálnak nekünk. És a mai világban a legtöbb ember abban bízik, hogy a tolerancia fogja hozni a békességet. Én szeretnék befejezni egy pár gondolattal, hogy miért gondolom azt, hogy Jézus Krisztus ő valójában a békesség fejedelem, és ő az egyetlen remény ennek a világnak, hogy mi tudjunk egységben, és szeretetben, és békességben élni egymással. Az első az, hogy Jézus Krisztus, aki a kereszténységnek az alapítója, ő tanított és mutatott nekünk egy példát, hogy mit jelent szeretni az ellenségünket. Ő nem csak tanított róla, ő meg is mutatta ezt. És Jézus Krisztus ő megmutatta, hogy néz ki a világ legnagyobb szeretet, amikor ő feláldozta magát az ellenségéért. És ő az, aki vezeti a kereszténység mozgalmat. Ő az alapítója. Ő ezt tanította nekünk, ez meg is mutatta nekünk, mit jelent, hogy néz ki feláldozni saját magadat, a saját életedet azokért, akik nem értenek veled együtt. Ez az egyik. A másik, Jézus követőin, aki látja, hogy Jézus mit tanított és mit is tett értük, ők, mi voltunk a Jézus Krisztusnak az ellensége. De amikor ő feláldozta magát, értünk, az ő vére folyt, mint egy engesztelő áldozat a mi bűnénkért, és ezzel kiengesztelte az Istennek a haragját, és a Golgotai kereszt miatt kibékítette minket Istennel. A kereszténységnek a fő üzenete az, hogy Isten többet nem haragszik, Isten többet nem ítélkezik fölöttem, ha nekem békességem van Istennel hitáltal az Úr Jézus Krisztusban. Miatta van békességem? És ez a békesség, ez egy igaz tény, és egy nagyon jó feeling az én szívemben. Egy nagyon jó feeling, egy nagyon jó érzés, hogy Isten is köztem van békességem, és ez egy igazság, és ez mind Krisztusra vonatkozik. És Krisztus hív minket, hogy többet ne ítélkezzünk mások fölött. Úgyhogy az Isten nem ítélkezik fölöttünk, ne ítélkezzünk mások fölött. És ahogy kegyelmet kaptunk Istentől, ezt adjunk tovább, és legyünk kegyelmes másokkal. Ez a kereszténységnek a lényegét. Hogy ezt a békességet, amit kaptunk, ez másoknak elmondjuk, és másoknak tegyünk mindent. Krisztus tanított minket a hegyi beszédben, hogy áldott a béke teremtők. Ő arra hív minket, hogy teremtsük békességet a földön. Az utolsó az, hogy Jézus megváltott minket, de ő itt hagyott minket a földön. Nem magával ragadta minket a mennyországba, hogy üdvözöljünk, és a mennyországba menjünk a multikulturális utópiában azonnal, de hogy is itt hagyott minket, hogy dolgozunk a békességért, hogy szolgáljunk szeretettel másoknak, és ez egy nagyon kulcs, fontosságú pont, mert minden társadalomnak lesznek vezetők. És nem kell mindig forradalmat csinálni, és ledölteni azok, aki hatalomban vannak, de úgyis a kereszténység azt mondja, legyünk vezetők. De szolgáljunk sok-sok szeretettel. Beszéljünk az igazságról. Hozzunk be a békességet a társadalomban. Jézus erre hív minket, mert ő békesség fejedelme. De Jézus tudta, hogy ez egy nagyon kemény munka lesz. Nagyon jól lenne itt befejezni, ilyen kerek az egész, hogy jön a karácsony, de jó lenne, alig várom a karácsonyi fát, hogy ott lehetek az én családommal, szeretteimmel, békességben. De ez egy kicsit túl idill, mert nem ilyen a valóság. És Jézus Krisztus tudja, hogy ez nem a valóság. Mi egy nagyon-nagyon radikális időkben élünk. A keresztények, mi nagyon-nagyon kisebbségben vagyunk. A világ nem így gondolkozik. És Jézus azért felkészít minket. Készüljetek fel, ahogyan bántak velem, figyeljetek, és mondja Lukács 12-ben, azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már fellobbanna. A kereséggel kell megkeresztelkednem, és mennyire vágyom utána, amíg bennem teljesedik. Azt gondoljátok talán, azért jöttem, hogy békét hozok a földre? Mondom nektek, nem, hanem széthúzást. Mert mostantól fogva, ha öten lesznek egyházban, meghasonlanak. Hárman kettő ellen, és ketten három ellen. Meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával, és az anya a lányával, és a lány az anyjával. Az anyós a mennyével, és a menny az anyósával. Jézus tudta, hogy ez lesz a valóság a világnak, hogy zajlik egy háború a világban. És az emberek nem fognak kedvelni a békesség fejedelmet. És nem fogják kedvelni a békesség fejedelem követői. De Krisztus hív minket karácsonykor, amikor a beszélgetések kezdenek nagyon nehéz lenni, leterhelt, hogy merjünk Jézus Krisztus képviselni. Merjünk felszólalni, de merjünk ezt csinálni ítélkezés nélkül, és sok-sok szeretettel. És én ilyen karácsonyt kívánok mindannyiunknak, ahol tudunk képviselni az Úr Jézus Krisztust a szeretteinkkel, és képviselni az ő békességét. Amen. Menjünk az Úr Jézus Krisztus elé, és imádkozunk, és válaszolunk majd énekléssel. Imádkozunk. Jézus Krisztus, köszönöm, hogy te hozzá tudunk kiáltani és imádkozni. Hiszünk, hogy nem csak meghaltál értünk a Golgotai kereszten, és kibékítettél minket az Atyával, Istennel, aki lett az Atyánk, hanem feltámadtál a halálból, és így lettél a békesség fejedelme. És köszönjük, hogy azt a békességet, amit te adsz, ezt nekünk adod, és mi ezt tudjuk átélni és tapasztalni a mi szívünkben, mint egy érzés, hogy te adod békességet a mi lelkünknek, amikor hullámok, völgyek vannak a mi lelkünkben, amikor nehézségeken keresztül menjünk, amikor fájdalmak és problémák vannak, de hozzad be békességedet. És köszönöm, hogy ez a békesség nem csak egy jó érzés, hanem ez egy tény, hogy Isten és ember között te hoztad a békességet a földre. Hogy a háború az ember és Isten között vége van. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy te kiengesztelted az Istennek a jogos ítéletet fölöttünk. És Úr Jézus Krisztus, látod ezt a világot, hogy így hírekben, mintha minden nap zajlana egy háborút, amire hallunk. És kérünk különösen karácsonykor, hogy hozd a te békességedet. Hiszünk, hogy a te narratív az igazság, és azt a békesség, amit te kínálsz, az az igazi békesség. Van sokféle békesség, ami igyekszik a te békességedet lemásolni, vagy amire hasonlít. De köszönöm, hogy ez a te békességed szeretné, hogy terjedjen minden ember világszerte, hogy legyen igazi, multikulturális szeretet egység az emberiségnek. Köszönöm, hogy erre hívsz minket, hogy téged képviseljünk, könyörülj rajtunk, és bocsáss meg, amikor olyan sokszor ítélkezünk mások fölött. Bocsáss meg, amikor lenézünk és kirekesztjük másokat. Változtass meg minket. Kérlek, hogy azok, akik vezetik a társadalmat, a hegemony, hogy olyan emberek legyenek, akik szeretetből szolgálnak másokat. Hogy használ őket megteremteni a békességet és szeretet a földön. Úr Jézus, kérünk, hogy könyörülj rajtunk ebben a járványban. Különösen kérünk a kórházi dolgozókért, az ápolóknőkért és az orvosokért, akik küzdenek és készek vannak feláldozni magukat a sokakért. Úr Jézus Krisztus, kérünk különös védelmért értjük. Vigyázz rájuk. Erősíts őket testileg, erősíts meg őket lelkileg, hogy tudjanak holnap reggel is fölkelni, és bemenni a kórházba, abban a kórházban, hogy senki nem akar bemenni most. És kérünk, hogy könyörülj a betegekért. Kérünk, hogy hozd természetes védelmet. És köszönöm, hogy azt is tudunk kérni tőled, hogy szüntesd meg ezt a járványt. Hiszünk, hogy neked van hatalmad fölötte. És ahogy olvasunk az igében, hogy hányszor meggyógyítottál embereket természet fölötti módon, vagy tömegeket megáldottál. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy könyörülj ezen a világon. Szüntesd meg ezt a borzasztó járványt. Töröld el innen úgy, hogy eltöröltél a mi bűnénket. És köszönöm, hogy meghallgattad a mi imádságunkat. Köszönöm, hogy most is élsz, és most is uralkodsz. És köszönöm, hogy meghallgattad a mi imádságunkat a te dicsőségedért. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.